Köszöntjük újra kedves hallgatóinkat és nézőinket, folytatjuk a beszélgetést Tomán Szabinával, állandó szakértő partnerünkkel. Itt van velünk Kertész Éva, a Polc ügyvezetője. A szünet előtt valahol ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a gyártás kérdéskörét még egy kicsit feszegetném. Már félmondatban említetted, hogy nektek saját gyáratok van. Erre miért volt szükség? Miért nem lehet ezt az egész termelési folyamatot mondjuk bérgyártásban? Miért jobb a saját gyár, mint ha valakinek fizetsz azért, hogy előállítsa a termékedet?
Azt gondolom, hogyha egy cégnek van egy nagyon jó bérgyártója, az iszonyat kényelmes tud lenni, tehát egyébként ha lenne, akkor azt választanám. Mi próbálkoztunk külföldön is bérgyártókat keresni, az egyik, ami megakadt, az tényleg az alapanyagok, tehát hogy látni kell a piacnál azt, hogy ők tonnaszámra vásárolnak alapanyagokat, és csak a mi kedvünkért nem kezdenek el 10-20-30-50 kilókért olyan alapanyagokat keresni, ami mondjuk adalékmentes, vagy nincs benne hozzáadott cukor, vagy a só nem tartalmas csomósodásgátló, tehát hogy nekünk muszáj volt magunk beszerezni az alapanyagot, ahova pedig el tudtunk menni bérgyártani, azt pedig már az elején láttuk, hogy egyrészt ki fogjuk nőni idővel az ő kapacitásukat, mert ott nem volt elég munkaerő, és nem is fordítottak rá igényt. A másik, hogy tevőlegesen ott kellett lennünk a gyártásokba, tehát mi havonta jártunk oda egy hétig, egy havi adagot egy hét alatt legyártottunk, de az befoglalta a napunkat, volt, hogy többet is, és utána menni kellett az irodára a napi dolgokat, és akkor ezek ilyen masszív 12-14 órás napok voltak, és láttuk, hogy hosszú távon ebbe ezt nem fogjuk fizikailag bírni, és akkor innen jött, hogy akkor, ha sehol nem lehet, akkor nekünk muszáj megcsinálni. Úgyhogy elkezdtünk rajta dolgozni.
Szabina, van csodaszer erre, hogy saját gyár, mert az olyan jó érzés, amikor az ember a saját gyárában, mert ott az történik, és úgy történik, ahogy akarom. De van a bérgyártás, az meg talán költséghatékonyabb.
Hú, hát nekem még nincs gyáram. Uh-huh. Nagyon fontos szerintem, ahogy Éva is említette, az alapanyag beszerzés, és az például az az előnye egy bérgyártónak, hogyha tényleg jó minőségű terméket alapanyag szinten tud beszerezni, és ezt tudod a te profilodra kamatoztatni, az nagyon jó, mert tényleg nincs vele problémád. Én egy holding céggel dolgozom, és nagyon hasonló a élelmiszerrel foglalkozom én is, ezek élelmiszerek az én termékeim, ugyanúgy végigkövetjük a termékeket. A tehéntől szinte lebontva végig, hogy mindig Európából minden alapanyag európai legyen, ezekre folyamatosan figyelünk, de bevallom őszintén, hogy valamennyire séma, illetve egyszerű a mi receptúránk, ez szárított élelmiszer a miénk, teljesen más téma, egy konzerv, eltarthatóság, eljárás, hogy milyen állaga marad, hogy néz ki, hogy ne főz túl, hogy a konzervet, ha kinyitod, akkor annak egy olyan illata, állaga legyen, amihez jó étvágyal, tehát egy jó gusztussal indulsz neki. Én azt gondolom, hogy a bérgyártás, az főleg egy növekedő cégnél nagyon nagy segítség tud lenni, és nagyon sokat tudsz tőle tanulni. Nem biztos, hogy a legjobb áron fogják neked gyártani, hiszen, ahogy Éva is említette, le kell állítani az ő gyártásukat, kevesebb mennyiség, ez mindig több pénzbe kerül, hisz egy géptisztítás, gondolom ennek a gépsornak is a tisztítása, minimum egy napot igénybe vesz ahhoz, hogy mindenmentes tudjunk utána csomagolni benne, és hogyha még gluténmenteset szeretnénk, stb., akkor ez még tovább tarthat. Ha már elérted azt a pontot, amit Éva is említett, hogy már kinőtték a bérgyártást, már az alapanyaggal sem tudtak mit csinálni, mert nem tudta beszerezni a gyár, akkor mindenféleképpen saját gyártás. De itt megjön a piacfelvevő igény, hogy Magyarországon van-e arra igény, hogy egy gyárat építsünk, mert ez több százmillió forint, tehát hogy ez nem lehet megúszni olcsóbban, illetve nem tudtok már ennyi mennyiséget az édesanyád konyhájában lefőzni. Mindig szerintem ilyenkor kell venni egy lapot, mi az, ami mellette áll, mi az, ami nem. És mennyire tudom én szervezetben ezt megtámogatni, ezt a folyamatot, mert egy gyár építésénél már a szervezetet előrébb meg kell építeni, miközben még nem jött be a bevétel. Uh-huh. Tehát, hogy itt egy nagyon nagy tőke kell ahhoz, hogy el tudjon indulni egy saját gyártás.
Akkor visszadobnám a lasztit az Évának, hogy sikerült ezt finanszírozott találni, mert oké, hogy a vállalkozó szeret nagyokat álmodni, de aztán gyakran a finanszírozásba elbotlik, visszarántják a finanszírozók, akár kockázati tőke, akár angyalbefektető, akár bankról van szó, elkezd olyan számokat kérdezni, amitől így elmegy az embernek a nagy lendülete a beruházással kapcsolatban.
Ez több lépcsős volt nálunk a beruházás, ahhoz, hogy elkészítettük elkészüljön az üzem. Az volt a jó, hogy mi már az indulásunk évében, tehát a rákövetkező évben pluszosak voltunk, tehát tudtunk nyereséget termelni, ezért nem teljesen úgy működtünk, mint egy hagyományos startup. Sikerült a befektető felé egyébként a mérföldköveket is teljesíteni, tehát hogy ők is teljesen támogatták azt, hogy akkor építsünk egy gyárat, adtak is rá tőkét, ami nem volt elég, illetve ez pont a Covid kezdete előtt volt, hogy mi ebbe belekezdtünk, szóval csúszott is az építkezés egy évet, minden drágult, úgyhogy azért ezt nehéz volt így kisakkozni anyagilag, de pont azért, hogy pozitív volt a cég, ezért kaptunk hitelt is, tehát hogy tudtunk felvenni rá, ráadásul akkor volt 0%-os hitel, úgyhogy az nagyon jó volt, illetve a legvégén még nyertünk egy pályázatot, és így másodkörben sikerült, úgyhogy így három részből raktuk össze, de így is minimum fele akkora a költségből, mint amennyiből lehetett volna, sőt, tehát egy élelmiszerüzemre akár milliárdokat rá lehet locsolni, úgyhogy ezt így okosan kellett egyedi gépekkel, különböző gyártókkal, mert lett volna olyan gépgyártó, aki az egész sort legyártja nekünk, nagyjából ötször annyiért, mint amennyiért be tudtuk így szerezni, úgyhogy ezeket így okosan össze kellett.
Mennyire jellemző, Szabina, így finanszírozási szempontból, hogy ilyen nehéz, hogy ilyen sok elemből kell összerakni a büdzsét?
Szerintem ez mindig így van. Tehát, hogyha valaki szeretne egy gyártósort építeni, és hogyha mondjuk azt mondanám, hogy holnap én is szeretnék egy gyártósort, én is ugyanezeket az alapvető dolgokat. Befektetőt nem biztos, de hogy mindenféleképpen pályázat, banki konstrukció után kell nézni, mert hosszú távon gondolkodunk, és hogyha van egy pozitív cég, egy olyan cég, aki már évről évre tudja teljesíteni azokat a mérföldköveket egy befektetőnek, egy banknak, az nagyon nagy bizalom a mai világban. Úgyhogy szerintem éváig nagyon szorgalmasak voltak amellett, hogy ezt végigvitték, nagyot mertek álmodni, és közben pedig úgy csatornázták be ezeket a pénzeket, amik nagyon jókor, tehát hogy ki kell mondani, nagyon jó, hogy van szerencse, tehát nagyon szerencsés ez a brand.
Nem először jön fel a mai beszélgetésbe a szerencse, ugye, amikor a terméket mondtad, pont egy szerencsés időszakot emlegettél.
Igen, hogy a csillagoknak úgy kell lenni, és én hiszek ebben, de hogy ahogy Éva is említette, hogy igen, ez több csatornázás, és folyamatosan kell keresgélni, figyelni a piacon pályázati lehetőségeket, banki konstrukciót, de akár akkor a befektetőket megszólítani még egyszer, hogy van ez a növekedés előtti probléma. Itt azért is jó, mert hogy ezek a befektetők, illetve maga a banki szféra pont akkor volt abban, hogy támogassuk a magyar vállalkozókat, és igenis itthon gyártassunk. Én emlékszem erre, és ez egy nagyon-nagyon jó gazdasági döntés volt szerintem, hogy ez olyan vállalkozókat, mint Éváék, van egy background az országban, és ez egy jó lépés. Viszont én feltenném a kérdést, hogy mennyi volt a teljes összeg, amit igényeltél a banktól, a befektető, nem kell részletezni, de hogy ez egy gyárépítés mégis mennyi?
Én meg arra ráfűződnék, hogy volt-e megtérülési számítás, akár a finanszírozó, akár a befektetőtök elvárta ilyet, vagy ti számoltatok ezzel alapból?
Nagyjából egyébként egy 4-500 millióból tudtuk ezt elindítani, de volt olyan tervező, aki végül nem dolgoztunk együtt, de mondta, hogy mire véghez visszük, csődbe fogunk menni. Tehát, hogy nem lehet ennyiből megcsinálni, nem lehet elindulni, és akkor muszáj volt, nem volt rá nagyobb keret, úgyhogy így menni kellett a saját fejünk után, úgyhogy ennyiből hoztuk össze. Megtérülési szám itt azért picit más, mert ugye volt benne kockázati tőke, tehát, hogy ott nem feltétlenül...
De az meg keményebb pálya, tehát a kockázati tőke, és az azért a sarkára áll a vállalkozónak, ott azért szigorú határidők, szigorú profitelvárás van, nem volt kényelmetlen?
Nem igazából, mert ugye itt egy pénzügyi befektetést kaptunk, és mindig hoztuk a terveket, vagy hogyha volt esetleg elcsúszás pont itt a gyárépítés kapcsán, akkor fontos kommunikálni, tehát akkor el kell mondani, hogy mi történik nálunk, ők is látták a gazdasági helyzetet, tehát hogy ezeket meg lehetett beszélni, tehát hogy fontos, hogy ne hallgassunk el semmit, hogyha van negatívum is, mint például az, hogy drágultak az építőanyagok, drágábbak lettek az eszközök, amiket beszereztünk, nem jöttek az építőmunkások, mert betegség volt, Covid volt, tehát hogy ezeket meg kellett beszélni, de nem volt ebből.
És milyen megtérüléssel számoltok, azt ki ne hagyd?
Úgy kell egyébként nézni, hogy amikor mi megkaptuk az első kis összeget, az egyébként 9 és 30 millió volt, akkor mi abból húztuk fel egészen 400 millióig a vállalkozást, tehát úgy gondolom, hogy ezzel elégedett lehetett a befektető, és ebben a körben egyébként kaptunk még 250-et, és az teljesen mi egyáltalán nem brand meg márkaépítésre, hanem tényleg csak az üzemépítésre fókuszáltunk, és ugye most tavaly már 600 millióval zártunk, és ugye most szeretnénk nyitni külföldi irányokba, tehát úgyhogy szerintem, legalábbis remélem, hogy nem aggódnak azon, hogy ez még hova fog kifejlődni.
A tulajdonosi struktúrában segít ez, kinek hány százaléka van?
A High Ventures most ugye benne, és nekik ilyen 30 százalékuk uh-huh. van, a többi pedig ugye mi vagyunk.
Ketten a Gáborra.
Igen.
Szuper.
Erős KKV. Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással.
Még egy nagy ugrást vegyünk górcső alá, ez pedig az értékesítés területe, ugye élelmiszeripar, hát ott megkerülhetetlenek a multinacionális kiskereskedelmi láncok, ti webshopba indultatok.
Igen.
Hogy jött az ötlet, hogy be kéne kerülni a nagyon nagy üzletláncok polcaira is?
Elindultunk online, és amikor megkaptuk azt a 30 milliós tőkebefektetést, akkor vettünk föl értékesítőket, de akkor is így szépen alulról építkezve kezdtük egyébként el, tehát, hogy kisebb boltokat kezdtünk el megkeresni, tényleg kis, pici bioboltokat, bio nagykereket, és az volt a jó, hogy közben online is hirdettünk, és egyébként el tudtunk jutni nagy kereskedelmi láncokhoz, tehát, hogy volt, ahol a beszerzés hívott föl minket, hogy
ez
hogy
már egy szerencsésebb helyzet, hogy szerintem.
De szerintem ez nagyon, nagyon fontos, hogy ezt el kell fogadnia valaki létrehoz egy terméket, így ezen a piacon, hogy nagyon sok múlik a beszerzőkön. Tehát, hogyha nem szereti a terméket, ha nincs hely a polcán, ha ez neki nem újítás, vagy valamiért nem kötődik hozzá, van olyan lánc, ahol a mai napig azért nem kerültünk be, mert azt mondta a beszerző, hogy nem lett benne fantáziát, ezt el kell fogadni, csak mi egy picit türelmetlenek vagyunk, és nem szeretünk várni, úgyhogy emiatt nagyon szeretjük, hogy van egy nagyon stabil, sőt a legnagyobb disztribútorunk az online lábunk, és ott mindig akkor akciózunk, akkor csinálunk kampányt, azt a terméket rakjuk ki, és akkor, amikor mi akarjuk, azért ez egy nagyon, nagyon fontos előny szerintem.
Ez mekkora ugrás, Szabina? Hogy magamnak értékesítek webshopon keresztül, akkor minden az enyém, a költségek is, de a profit is, viszont igazán nagy volument, meg igazán nagy ismertséget, meg igazán nagy brandet nagy kiskereskedelmi láncokon keresztül lehet építeni.
Ez egy hatalmas ugrás, hisz egy külső tényezőnek kell megfelelni, akik mamut cégek, és nem egyszerű. Nem egyszerű egy időkapu, nem egyszerű egy szavatossági idő, nem egyszerű egy akciózás, egy polcár, egy reklám. Ezek mind olyan magas költségek, amikor kis brand tulajdonosaival beszélgetek, akkor mindig felvetődik, hogy neki az álma az, hogy a retailben, hogy a polcokon láthassa a termékeit. És a nap végén nem biztos, hogy kijön a matek. Nem biztos, hogy megéri mindenkinek ott lenni ezeknek a nagy retail, nagy bolt hálózatoknak a polcain lenni. És szerintem nagyon jól lépték meg, mert hogy ez a biztos. Itt akár a forgási sebességről is tudunk beszélni, mert hogyha valamilyen közel lejáratú termék, akkor ezt a webshopon meg tudják el tudják értékesíteni, és tényleg nem marad a nyakukon a termék, és ki tudják szolgálni ezeknek a mamut cégeknek az igényeit, hogy tényleg erre. Például a szavatosság idő ez egy rettentő kényes téma minden egyes olyan retailben, ahol élelmiszert értékesítenek. Nem tudom, hogy ti hogy szerződtetek, de hogy egy harmad, ugye?
Igen,
pontosan ez. Akkor segíteni, elmondanád, hogy néz ki? Mennyi a szavatosság ideje egy terméknek?
Gyártástól számítva nekünk ugye egy másfél év, és ők ugye csak úgy veszik át, hogy legalább ebből kétharmada meglegyen, mire ugyanáluk a polcra kerül. Ebből a szempontból egyébként mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez hosszú, tehát hogy nem egy rövid lejáratú termék, úgyhogy nem nagyon szokott olyan lenni, hogy hozzánk visszakerül. Uh-huh. Ez tényleg így emiatt is kompakt, tehát könnyebb nekünk az értékesítés, nincs hűtés, nincs fagyasztás, úgyhogy...
Összességében megérte a kis kereskedelmi láncokba bekerülni? Mert például ilyenkor azt gondolhatnánk, hogy akkor visszaesik a webshop forgalma, ha én a sarki kisboltba meg tudom venni azt a bizonyos terméket. Akkor mondok egy másik lehetséges hátulütőt, ezt nem vagy megcáfolod, vagy megerősíted, hogy kikerül a terméked a te irányításod alól. Mert bekerül a polcra jó helyre, rossz helyre, onnan nyilván erre is van valamennyi ráhatásod, de hogy nagyon, nagyon meg tudja határozni a te fejlődésed irányát a kiskereskedelem jó és rossz irányba.
És bocsánat, még az árazásról is akkor majd beszélj nekünk, jó? Hogy hogy árazol ott, és hogy árazol a saját webshopodon.
Egyébként, ahogy a kérdésben is volt, van pozitív, meg van negatív oldala is. Tehát mikor először bekerültünk, akkor tényleg visszaesett egyébként a webshop, és érezhető is volt, ugye, ha már itt az árazásról beszéltünk, hogy szépen nőtt a forgalom, de mondjuk a profit az nem volt akkora, hiszen ugye itt alacsonyabb áron van egy átadási ár, ugye mi is szeretnénk rajta keresni, a boltok is szeretnének, tehát hogy ezek itt szépen osztódnak, megfeleződnek le. Viszont brandépítésből pedig egy óriási lépés volt, illetve azt is látjuk, hogy azért vannak vásárlók, akik szívesen vásárolnak online, meg vannak, akik egyáltalán nem vesznek élelmiszert online, hanem a napi rutinjukba beszaladnak a boltba, levesznek 2-3-at a polcról. A mi webshopunkban ugye van egy megkötés, hogy minimum 4-6-8-at, tehát ilyen kis kompakt csomagokat kell összeállítani, hogy biztonságosan tudjuk szállítani. Úgyhogy van pozitívuma is annak bőven, hogy bekerültünk, de tényleg nem vagyunk onnantól ráhatással. Például, hogy hova teszik ki. Van olyan üzletlánc, ahol kint van egy tartós részlegen is, a termékünk a szortiment egy része, a másik meg mondjuk egy életmód részen, és akkor a kedves vásárló bemegy, először meglátja az életmód részen, és itt van pár polc íz, és utána nem fog azon gondolkozni, hogy akkor máshol is megtalálja, és
világos.
Akkor... Ezt nem tudjuk irányítani, még akkor se, ha kommunikáljuk az áruház felé, mert sokkal lassabban születnek ott meg döntések, hogy akkor egy polcra terelik, tehát hogy nehéz a kommunikáció velük, ott sok mindenkin át kell fusson egy döntés.
Uh-huh. Ha beszéljünk még néhány szót a külföldi terjeszkedésre, amit érzékeltettél, ezt ugye elárulom a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy ez Szlovákia. Miért került képbe a külföldi terjeszkedés, és miért pont Szlovákia?
Külföldi terjeszkedésnek több oka is van, az egyik az teljesen anyagi, hogy eurós bevételünk legyen, tehát főleg a mostani gazdasági helyzetben. Nekünk például a bérleti díjunk is euró alapú, de az üveg, amiben gyártunk, ilyet nem gyártanak Magyarországon, tehát hogy ezt is úgy tudjuk megvenni, hogy külföldről is euróban fizetünk, tehát hogy most, ami volt itt az árfolyam ingadozással, az hatalmas kitettség volt, tehát hogy egyrészt emiatt is jó, hogyha az embernek van eurós bevétele. A másik, hogy azt látjuk még a környező országokban is, hogy még hiába telt el 5-6 év, mióta elindultunk, nem nagyon van pont ilyen termék, hasonlók helyettesítő termékből rengeteg, de úgy gondoljuk, hogy ott is van létjogosultsága, és most ugyanazt a stratégiát kezdtük el, mint itthon, hogy online webshop, és majd szépen alulról építkezve, és már most jönnek vissza ugyanazok a visszajelzések egyébként, amit jó pár éve meg azóta is kapunk az itthoni vásárlóktól, hogy ízlik nekik a termék, hogy úristen, de jó, milyen praktikus, meg vitte magával, és reméljük, hogy ezt így szépen tudjuk majd építgetni.
Szabina, kell külföldre menni? Ezt mindig felteszem neked ezt a kérdést, mert hol olyan példát látunk, hogy nem kell, tök jó, el vagyok a magyar piacon, hol meg azt, hogy lám csak gazdasági szükségszerűség is, hogy valaki megmérettesse magát külföldön is.
Igen, nagyon sok szempontot ilyenkor figyelembe kell venni, ha külföldre szeretnénk terjeszkedni. Nagyon fontos az, amit Éva mondott, hogy mennyi az euró költsége egy cégnek, és éppen az árfolyammal mit kell küzdeni. Biztos, hogy van egy pessimista számításatok, de azért egy váltás is pénzbe kerül, tehát hogy ezek tényleg költségek a cég részére, és ez egy nagyon jó kis támasz, illetve szupport a cégnek, hogy van eurós bevétele. Illetve nem szabad elmenni amellett, hogy a szlovák webshop kosárérték sokkal magasabb, mint a magyarországi webshop vásárlás. Ez ilyen 25-30%-kal többet költenek a szlovákok webshop vásárláson, mint magyarok. Illetve ízvilágban is szerintem tökéletesen passzol a szlovák piacra, tehát hogy azt nem mondanám, hogy akkor, ha ez annyira magyaros lenne, és nem lenne átfedés a szlovák és a magyar ízvilág között, akkor biztos azt mondanám, hogy még ne arra, hanem tényleg, ahol ez találkozhat. De én azt gondolom, hogy kell főleg ennek a terméknek, ami egy tudatos, és annak, hogy van egy gyárunk, amit folyamatosan ugye üzemeltetni kell, figyelni kell arra, hogy hol van a nullpont, hol tudjuk azt kitermelni, hogy fenntartunk 10-15 embert, hogy a bérleti díj, az áramköltség és minden más. Én, hogyha mondjuk külső szemmel nézem, akkor én mindenféleképpen mondtam volna, és én nem is biztos, hogy csak szlovák, hanem rögtön mentem volna a cseh és a lengyel piacra, de azért ez büdzsé, illetve emberforrás.
Nagyszerű, meg is kérdezzük így az utolsó kérdéshez érkezve évet, hogy cseh és lengyel piac kapcsán mi a következő 3-5 év terve, már ami publikus ebből?
Hát, nálatok? Hogy szeretnénk ott lenni, meg nagyobb falad, de szeretnénk a nyugati részt is megnézni. Tehát, hogy tudjuk, hogy sokkal nagyobb lesz a költség, amit el kell költeni majd így online hirdetésekre, akár itt Ausztriáról, Németországról beszélünk. Ott az a különbség, hogy már vannak hasonló termékek konkurencia, viszont ott meg majd nem kell edukálni, mert azért ehhez a termékhez kellett. Tehát, hogy megnézzük mind a két irányt is, reméljük a következő pár évben.
Hát ehhez kívánunk sok sikert, és köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Kedves nézőink, hallgatóink, ez volt már az Erős KKV. Tomán Szabina állandó szakértőnknek köszönöm, hogy itt volt és ellátott bennünket angyali jó tanácsokkal,
köszönöm,
illetve Kertész Évának, a polc ügyvezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen, találkozunk legközelebb az Erős KKV adásában, tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra, a viszonthallásra.